Akár még jó is lehet, hogy a klímaszkeptikus amerikai elnök nem lesz ott a párizsi klímaegyezmény részleteinek egyeztetésén, véli a Közép-Európai Egyetem professzora. Az Energiainfo ma esti műsorában ez lesz a témánk, a mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Hlavai Richárd. Jó estét kívánok!
Energiainfo. Mindenre van energiánk.
Miután Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke bejelentette, hogy kivezeti az USA-t a párizsi klímaegyezményből, Ürge Forsnes Diana, a CEU professzora, a Kormányközi Klímavédelmi Testület egyik alelnöke úgy fogalmazott, ez akár még szerencsés is lehet. Vajon miért gondolja így? Egyebek mellett erről is kérdeztem őt, most ebből a beszélgetésből idézünk.
Az az igazság, hogy most, hogy telnek, múlnak a napok, úgy érzem, hogy talán ez a lehető legjobb szint, ami történhetett. Hiszen az nyilvánvaló volt, hogy az Egyesült Államoknak ez az új vezetősége, ez nem fog kiállni az éghajlatváltozás ügye mellett annyira, mint az előző elnökség és az előző vezetőség. Ebben az esetben viszont talán jobb, ha a tárgyalóasztalnál nem ül ott az Egyesült Államok, mint tárgyalófél. Miért? A Párizsi Egyezmény, ugye a 2015-ben megkötődött Párizsi Egyezmény, ami egy nagyon ambiciózus, nagyon előremutató és nagyon erős klímaegyezmény sok szempontból, hát persze vannak hátrányai is. Ez csak egy keret. Igazából az, hogy mennyire lesz ez hatásos, és mennyire tudja tényleg megvédeni a föld éghajlatát, az azon fog múlni, hogy a következő egy évben ezeknek a részleteit hogyan tárgyalják ki. És ezek a részleteknek a kitárgyalása, ez még egy nagyon nagy feladat, és nagyon befolyásolhatná egy gyenge tárgyalópartner. Tehát nagyon könnyen ki lehet siklatni a tárgyalásokat, és gyengíteni lehet, és nyilván az Egyesült Államok egy rendkívül fontos tárgyalópartner. Most ezért azt látni kell, hogy attól, hogy ők kiléptek, nem tűntek el a tárgyaló asztaltól, hiszen még 4 évig ott lesznek, 3+1 évig, de már nem fogják őket senki annyira komolyan venni, nem kell már a feltételeket teljesen hozzászabni. Lesz ennek hátránya is, de sok szempontból előnyösebb. Féltünk attól, hogy esetleg ennek eredményeképpen más is kilép, hogy dominó elvet fog beindítani. Nem ez történt. Szerencsére az elmúlt hét megmutatta azt, hogy inkább pozitív irányba hozta ez a fejleményeket. Nagyon sok ország próbálja esetleg átvenni az Egyesült Államok szerepét, vagy ha nem is más országok, de más szereplők. Tehát például a városok, a civil társadalom, elkezdtek a cégek, elkezdtek föllépni, és azt mondták, hogy amennyiben, sőt az államok is, amennyiben az Egyesült Államok nem, maga mint szövetségi állam nem, de mi, ezek a szereplők szeretnénk megfelelni a Párizsi Egyezmény követelményének, sőt, elkezdtek ugye tárgyalni, hogy ők is részes felei lehessenek a Párizsi Klímaegyezménynek.
Ez egy fontos kérdés, szerintem egy picit beszéljünk erről, hogy az, hogy a szövetségi kormány kilép ebből az egyezményből, az Egyesült Államok, mint entitás kilép ebből az egyezményből, ez mit jelent? Nyilván nem azt jelenti, hogy Amerikában megszűnik a klímavédelmi politika, ugye?
Pontosan. Azt látni kell, hogy a szövetségi kormánynak viszonylag kicsi a mozgástere a klímavédelem terén. Nagyon sok fontos intézkedés tehet és tett is, de általában az Egyesült Államoknak például a környezetvédelemmel kapcsolatos szabályozó kultúrája, az nem olyan, mint az Európa Unióé. Tehát az Európai Unióban mi nagyon szeretjük a törvényeket, nagyon sok direktíva van, nagyon sok szabályozás van, annak meg kell felelnünk. Az Egyesült Államokban sokkal kevesebb az ilyen törvénykezés, és a környezetvédelem nagyon sokszor inkább pereken keresztül van, megy előre, azt tolja inkább előre a szekerét. Ezen kívül nagyon sok az állami szinten, vagy akár városi szinten, vagy akár céges szinten működő környezetvédelem. Tehát nagyon sok minden inkább ilyen alulról építkező, vagy kisebb jogi egységekben működik. És ennek megfelelően ugyan nagy probléma, hogy kilépett az Egyesült Államok, én azt gondolom, hogy ennek inkább az eszmei értéke a nagyon problémás. Tehát az, hogy 2015-ben tényleg 3 olyan globális egyezmény született, ami során az egész világnak, tehát a 195 ENSZ tagállam összefogott, hogy ezt az egész földet tegyük egy jobb helyé. Tehát akár a Szendái keretegyezmény a katasztrófákkal kapcsolatban, akár a fenntartható fejlődési célok, akár a Párizsi Egyezmény a klíma védelemmel kapcsolatban, mind arra mutattak, hogy a világ felismerte, hogy nem lehet itt tovább menni, nem tudjuk a pénzt előbb-utóbb megenni. Hiába próbálunk gazdagabbak és gazdagabb lenni, már a jólétünk nem növekszik. Lehet, hogy a GDP növekszik, a jólétünk nem növekszik. A jólétünk most már akkor fog növekedni, ha ezeket a problémákat, az nagyon nagy egyenlőtlenségeket, a nagyon nagy környezeti kockázatokat megelőzzük. Erre tényleg egy világegyezmény született, mindenki a legnagyobb vesztesei is ennek a történetnek. Látni kell, hogy a Párizsi Egyezménynek is sokkal nagyobb vesztesei vannak, mint az Egyesült Államok. Sőt, az Egyesült Államok szerintem nem vesztese, de majd talán beszélünk erről. Ezek mind mellé álltak. Egy ilyen helyzetben a világ vezető gazdaságának kilépni az egyik ilyen egyezményből, annak sajnos nagyon nagy erkölcsi és romboló hatása lehet, vagy lehetett volna. Most inkább úgy tűnik, hogy pont egy jó hatást ér el, mert úgy tűnik, hogy annyian állnak föl, hogy ez annyira elfogadhatatlan.
Tehát alakul egy másik kör.
Pontosan. Nem csak másik kör, hanem egy sokkal erősebb összefogás.
És összezárja a másik oldalt. Ha már itt a vesztesekről beszél, akkor vesztesek alatt azokra gondol, akiknél mondjuk gazdasági versenyképességi hátrányt okozhat a klímavédelem vállalása?
Nem. Én tudom, hogy a szakma nem ért ezzel velem teljesen egyet, de tudom, hogy nagyon sokan, és hát az irodalom is egyre inkább ezt mutatja, nem ezzel. Úgyhogy most ezzel kapcsolatban két dolgot hadd mondjak. Egyrészt arról kéne beszélni, hogy miért nem jelent ez versenyképességi hátrány, a másik pedig az, hogy viszont ami a nagy probléma, a nagy vesztesek, azok ugye a fosszilis energiára épülő nem csak iparágak, hanem országok. Tehát az Egyesült Államokban is fontos a fosszilis energiára épülő iparágak meg, de nem igazán. Sokkal, tehát azt kell látni, hogy az egész világ azért elkezdődött az egész világban egy ipari forradalom. Elkezdődött a gazdaság egy olyan alapú átalakulása, hogy nem arról szól most már, hogy na, kibányásszuk a természeti erőforrásokat, kicsit átalakítjuk, kicsit csinálunk valamit, valamit mondjuk elégetjük, vagy valami kis terméket, félkész terméket csinálunk vele, és eladjuk, és akkor ebből van a gazdagságunk. Nem. Elkezdődött egy információs technológiára alapuló gazdaság, sokkal inkább az információból, az egyéb szolgáltatásokból levő hozzáadott érték az, ami a gazdaság alapját jelenti. Ezt a változást látjuk az energiaszektorban is. Tehát látjuk, hogy most már évek óta az egész világszerte, nem csak ott, ahol ott állják, az egész világszerte sokkal több beruházás történik a megújuló energiákban, a decentralizált energiaformákban, az energiahatékonyságban. És inkább erre megy a világ, mint a hagyományos energiaforrások felé. Ugyanígy a hagyományos iparágok is, tehát ahol az Európa Unió és Magyarország is sokszor mondja, hogy hát a versenyképesség. Én azt gondolom, hogy egyrészt nem olyan nagy, tehát az energiaár még mindig sokkal kisebb költség a legtöbb iparágban a hozzáadott értékben, mint például akár a munka. Tehát munkaerőpolitikában, munkaerőadóztatással sokkal többet lehetne elérni a versenyképességben, mint energiaárral, az a kis összeg még az energia intenzív iparágokban is. Ez az egyik. A másik, hogy az európai ipar is, tehát nem nagyon szabad megpróbálni visszafogni ezt az ipari forradalmat. Tehát amennyiben csak konzerválni akarjuk a 20. század, sőt inkább a 19. század ipari struktúráját, nem teszünk jót a versenyképességnek. Viszont tényleg vannak vesztesek, és ezekkel a vesztesekkel nagyon foglalkozni kell. Szerencsére nem holnap fognak veszteni, hanem lassan, hosszabb távon fognak veszteni. Viszont hát nézzük az arab országokat. Azért ott egy olyan hatalmas vagyon, és egy olyan hatalmas gazdagság, és egy olyan életmód épül arra, hogy szinte ingyen van az energia, valamint ezt a szinte ingyen való energiát világszerte értékesítik, hogy amennyiben, és ezek az országok aláírták, és örülteknek, és ünneplik még máig, hogy van egy klímaegyezmény, de ők aláírták a halálos ítéletüket szinte. Ők aláírták azt, hogy az évszázad közepe felé nem adhatnak el több olajat. Na most ez egy olyan hatalmas átalakulást igényel azoktól az országoktól, hogy azt hiszem nagyon kell odafigyelnünk, hiszen ez amúgy is egy politikailag nem egy stabil régió. Amennyiben itt nem sikerül ez az átalakulás jól, vagy ez a gazdagságot nem tudják valahogy ügyesen most még kiaknázni, és nem tudják átmenteni, nagyon nagy politikai, vagy akár migrációs problémák is lehetnek ebből. Sokkal nagyobbak, szerintem, mint esetleg a klímaváltozás hatásaiból.
Mielőtt beszélnénk a klímaváltozásnak a tartalmi kérdéseiről, hiszen nyilván ez fontos lesz energiaiparról, zöld energiákról, egy picit maradjunk még a politikai oldalnál. A Donald Trump bejelentése után szinte mindenkinek azt gondolom az első kérdés az volt, hogy mit tesz Kína. Az nyilvánvaló volt, hogy Kína marad az egyezményben?
nem volt nyilvánvaló. Hiszen láttuk, hogy végig fejfej mellett tárgyaltak, fejfej mellett lépték a következő lépéseket, úgy jelentették be például a ratifikációt is, hogy fizikailag egymás mellett voltak, és egyszerre jelentették be. Tehát nagyon nézték egymást, hogy ki mit csinál, tehát én nagyon sokáig féltem tőle, mondjuk még az év elején, hogy már az elnökválasztás eredményét megtudtuk azután, hogy mi lesz, ha az Egyesült Államokban ez az elkötelezettség nem marad. De úgy tűnik, hogy én azt gondolom, hogy Kína nem csak a klímaváltozás hatásaitól nagyon fél, de ezen kívül ő sokkal jobban látja az üzleti lehetőségeket. Tehát jelen pillanatban is a megújuló, például a napenergiaipar 3/4-ét az Egyesült, vagyis a Kína adja a termelés, de például a termális napenergia felhasználás 3/4-ét is Kína adja. Tehát az egy nagyon nagy gyártó is, és piac is, és ők látják, hogy ebbe az irányba megy a gazdaság, az egész világon, és nagyon fontos szereplők maradhatnak, amennyiben ők tolják ezt a szekeret. Tehát nekik, én azt gondolom, hogy ilyen szempontból talán messzebbre látnak most, mint például az Egyesült Államok vezetősége.
Rövidesen folytatódik az Energiainfo, az Inforádió energiaipari magazinja, és benne a beszélgetés Ürge Forsnász Diánával, a Közép-Európai Egyetem professzorával, a Kormányközi Klímavédelmi Testület egyik alelnökével. Tartsanak velünk továbbra is!